12. A katasztrófa. Az őrszem előre mutatott.
Hajó a láthatáron!
Merre?
Kérdezte Amos.
Egyenesen előttünk!
Az admirális már akkor ott állt a hajó orrában, amikor a nap kelletlenül előbújt a horizonton. A nyugati látóhatárt sűrű köd borította, de néhány perccel azután, hogy az őrszem azonosította a fekete gáját, Kalisz megszólalt. Látom őket!
Fiatalabb a szemed, mint nekem tűnde,
mondta Amos halkan. Kalisz nem szólt semmit, de halvány mosoly játszott az ajkán annak hallatán, hogy tündének nevezték. Aztán megmutatta, amit látott.
Arra?
A hajnal szürkéskék derengésében egyetlen pont látszott, egy fekete folt, amelyet csak azok azonosíthattak vitorlásként, akik hosszú éveket töltöttek a tengeren.
A fenébe, szitkozódott Amos. Nem túl sokat hoztunk rajtuk.
Meddig tart? Tudakolta Marcus. Amos elfordult és elindult a főfedélzetre vezető létrához.
Ebben az ütemben egy hétbe is beletelik, mire utolérjük,
szólt vissza.
3 fokkal jobbra, Mr. Rhodes,
kiáltott fel a hídra túlságosan harsányan, inkább csak azért, hogy levezesse a feszültséget.
Vétorlákat megkurtítani! Fordítsák őket szélbe, amennyire csak lehet az irány megtartása mellett!
Igenis, kapitány!
Jött a felelet, a matrózok külön parancs nélkül ugrottak, felmásztak a kötélzeten és megkurtították a legfelső vitorlákat, miközben a fedélzeten segítettek átfordítani a hatalmas búmokat. Nicholas az admirális után ment.
Azt hittem, gyorsabbak vagyunk, Amos.
Azok vagyunk,
felelte ő, folytatva útját a kapitányi hídra.
Csak hogy másmilyen a hajónk. Ők jobban haladnak, majdnem teljes szélnél. Mi oldalszélnél megyünk jobban, és szűkebb íveket tudunk leírni, ebben az irányban viszont, amerre most haladunk, nos, gyorsabbak vagyunk, de nem sokkal.
Mi lenne, ha megpróbálnánk nagy ívben oldalszéllel menni és elvágni az útjukat? Az admirális elmosolyodott.
Ez nem egy kikötői vitorlásverseny, Nicky. Mindenfelé óceán vesz körül minket, és mire visszaérnénk oda, ahová a másik hajót várjuk, a kapitánya akár meg is változtathatná az útirányukat, és megint csak mérföldekre lennénk tőlük. Szóval egyszerűen muszáj hátulról követnünk őket.
Egyszerű követés, és jó hosszú üldözés, idézte Nicholas a régi tengerész mondást.
Honnan hallottad ezt?
Kacagott Amos. A fiú elvigyorodott. Te szoktad emlegetni minden alkalommal, amikor arról mesélsz, hogyan segítettél apának és anyának elszökni Krondorból, amikor Jocko Redburn megpróbált utolérni benneteket. Az admirális visszamosolygott.
A fenébe! Ezek szerint odafigyeltél!
Egyik karjával átölelve Nicholas vállát, másik kezével játékosan a fiú gyomrába boxolt.
Te vagy a kedvenc leendő unokám,
mondta, majd eltolta magától a fiatalembert.
Te most pedig tűnés a kapitányi hídról, és engedély nélkül meg se lássalak itt még egyszer, fenség!
Igenis, kapitány, felelte Nicholas nevetve. Azzal a feszültségtől egy időre megszabadulva vidáman lemászott a létrán. Visszament az orba. A többiek mind ott maradtak, és az előttük mozgó fekete foltot bámulták. Kalisz és Marcus szobor mereven álltak, Henry pedig magában tudorászott. Brisa Marcus vállára tette az egyik kezét, de a fiatalember észre sem vette. Guda előhúzta a kardját, és azt fényesítgette a mindig magánál hurcolt rongyal. Nakor és Anthony egyszerűen csak figyeltek. Nicholasnak feltűnt Anthony arckifejezése. A fiatal mágus feszülten összpontosított, mintha látni akarna valamit a távolban. Margaret összerezzent. Abigail felállt a diványról, és odaült a barátnője mellé az ágyra.
Megint?
Kérdezte. Margaret bólintott.
Anthony, suttogta.
Szemében könnyek csillogtak. Abigail megfogta a másik lány kezét.
Mi történt?
Margaret a sírással küszködve válaszolt.
Nem tudom, de olyan érzésem van.
Fejét csóválva elmosolyodott.
Képtelen vagyok leírni, milyen. Azzal kapcsolatos a dolog, ahogyan Anthony elér engem. Ennyi az egész.
Abigail arckifejezéséből látszott, hogy nem érti, miről van szó. Felállt, odament az ablakhoz, és kipillantott az óceánra.
Valahol ott jönnek mögöttünk.
Margaret is odalépett mellé.
Igen,
mondta, és hirtelen felkapta a fejét.
Ott vannak,
mutatta, miközben igyekezett úrrá lenni izgatottságán.
Az a kicsi, fekete folt. Abigail sokáig bámult kifelé, mielőtt megszólalt volna. Én is látom, suttogta. Ők azok. A lányok némán figyeltek, és magukban bíztatták az üldöző hajót, hogy jöjjön gyorsan közelebb. Egy óráig áldogáltak, megpróbálták kivenni a részleteket, meglátni egy vitorlát vagy lobogót, míg végül lábdobogást hallottak odakintről. Margaret becsukta az ablakot, és mire Arjuna és Saji belépett, már mindketten ültek. Jó napot, hölgyeim! Köszöntötte őket Arjuna hűvösen. Leült a díványra, Saji viszont állva maradt.
Most pedig, Margaret kisasszony, kérem, mesélj el, mit tud Setanon városáról?
Három napja éberen figyelték az előttük haladó hajót. Nikolászék minden reggel oda siettek az orrba, hogy lássák, mekkora távolságot sikerült lefaragniuk. Most már tisztán láthatták a hajótest és a vitorlák körvonalait. Hatalmas hajó volt. Királynői méltósággal mozgott a víz színén, a ragadozó legénysége mégsem találta szépnek. Késő délelőtt egyszer csak megszólalt az őrszem.
Irányt változtatnak, kapitány úr!
Merre felé? Kérdezte Émosz.
Balra, uram!
Kanyarodjunk kicsit balra, Mr. Rhodes!
Parancsolta Émosz.
Mire készülnek? Kiáltott hátra a nagyherceg az orrból. Émosz a fejét rázva jelezte, hogy nem tudja, aztán felkiáltott az őrszemnek.
Figyelj az átonyokra!
Majd az első tisztjéhez fordult.
További őröket kérek föntre és az orrba!
Perceken belül matrózok ültek a kötézet különböző részein, és mindnyájan a vizet figyelték. Ha megváltozna a színe, a zátot jelentene. Az admirális folytatta.
Elézze meg, vissza tudunk-e menni a másik hajó nyomvonalába, Mr. Rhodes? Ha homokpadok fölött kell áthaladnunk, azt akarom, hogy mutassák meg nekünk az utat.
Változik a víz színe, kapitány, jelentette hangosan egy tengerész az orrból. Émosz előre rohant, és úgy kihajolt a korláton, hogy Nikolász késztetést érzett, hogy megfogja a derekát.
Kezd sekély lenni,
mondta az admirális, miután visszatornázta magát.
De egyelőre még elég mély.
A többiek is oda gyűltek, hogy hallják a véleményét.
Azt hiszem, hamarosan part közelbe érünk. Szigetekhez, vagy esetleg ahhoz a térképen szereplő földrészhez.
Az őrszemekhez fordult.
Tartsd a szemed a másik hajófarán. Ha megkurtítják a vitorlákat, vagy irányt változtatnak, azonnal szólj.
Igenis, kapitány.
Émosz intett Nikolásznak és társainak, hogy gyűjjenek köré.
Gudának van a legnagyobb katonai tapasztalata közületek, ezért javaslom, hogy maradjatok a közelében.
Majd egyenként Nikolász, Markus és Harry szemébe nézett.
Ne hősködjetek, és ne próbáljatok egyes egyedül megnyerni egy csatát. Átkozottul nagy a bárka, és akár 100 fegyveres is lehet rajta a szokásos legénységen felül. Az én fiaim kemények és ügyesek, úgyhogy tudnak vigyázni magukra.
Pillantott a fedélzeten sürgölődő legénységre, majd ismét az ellenséges hajót bámulta.
A körülmények pillanatok alatt megváltozhatnak. Ha más szélirányhoz kell alkalmazkodniuk, lehet, hogy hirtelen utolérjük őket, tehát a harc minden percben elkezdődhet. Sok szerencsét!
Az a sarkon fordult, és ott hagyta őket. Nikolász Guda felé fordult.
Szolgáltam a tengerészetnél is,
mondta az öreg zsoldos. Harry válla fölött a távoli hajóra pillantott.
Ez a nagy dög magasabban emelkedik a víz fölé, mint mi. Ez baj. Vagy a kötélzetről kell átugrálnunk rá, vagy csákják végére erősített köteleken kell felmásznunk. Az ugrás gyorsabb. De azoknak, akik ezt választják, meg kell állniuk a korlátnál és tartani magukat, amíg a mászok is fel nem érnek. Maradjatok közel egymáshoz, és figyeljétek a társaitok hátát, mert nem létezik csatarend. A mögötted álló ember akár közéjük is tartozhat.
Nakornak és Antoninak a következőket ajánlotta.
Talán ezen a legjobb, ha ti ide átmaradnátok egy darabig, és csak később jönnétek utánunk, hogy kezelésbe vegyétek a sebesülteket.
Van egy-két trükk a tarsajomban, ami segíthet,
mondta Nakor. Nem kétlem, mondta Antoni szárazon, de azért egyetértőleg bólogatott Guda felé. A zsoldos most Kalisznak és Markusnak címezte szavait.
Ti ketten úgy segíthettek a legtöbbet, ha felültök a keresztrúdra, és onnan nyilasztok. Jól célozzatok, mert ha az a hajó katonákat visz, egészen biztosan lesznek közöttük nyílpuskások.
A mi hosszú íjaink messzebb hordanak, mint bármilyen számszerű, jegyezte meg Kalisz. Markus rábólintott. Ha vannak is nyíl puskásaik, mindegy szálig holtan fekszenek majd, mire a közelükbe érünk.
De tudom, hogy nem lesz könnyű, de próbáljatok meg minél többet pihenni,
nézett végig rajtuk Guda.
Mire a csata kezdődik, olyan ébereknek kell lennetek, amennyire csak lehetséges, mert a fáradt katona gyakran hibázik.
Azzal fogta magát, lekuporodott a palánk mellé, és összehúzva magán a köpönyegét, szúnyókálni kezdett. Henry és Nicholas arrébb húzódott a zsoldos mellől.
Vajon hogy csinálja? Ingatta a fejét Harry.
Nem először történik vele ilyesmi, biccentett oda Marcus. Úgyhogy számára semmi különös vagy meglepő nincs ebben a helyzetben.
Meg lehet, felelte az apród, de szerintem én akkor sem tudnék csak úgy egyik pillanatról a másikra elaludni.
Láttam, ahogy Crydee-ben pontosan azt tetted, pillantott rá Nicholas. Harry kénytelen volt beismerni, hogy a barátjának igaza van. Elszomorította őket az akkori kimerültségük felidézése. Akkor vég nélkül azon munkálkodtak, hogy segítsenek a rajtaütés után életben maradottaknak. Még a távolabb álló Brisa sem tréfálkozott most. Nicholas azon tépelődött, vajon mit találnak majd, ha utolérik a távoli hajót. Kellemetlen gondolatait félretéve visszatért a fülkéjébe, és megpróbált pihenni egy kicsit. Margaret kitárta az ablakot. Mozgást vett észre a szeme sarkából, ezért gyorsan visszahúzódott, mielőtt még a szomszédos kajut lakója megláthatta volna. Figyelmeztetően csendre intette Abigailt, és hallgatózni kezdett. Arjuna hangját hallotta, aki ugyanazon a bugyborékoló, sziszegő nyelven beszélt, mint a gyíkfajzat. A lény válaszolt valamit, hangsúlyából ítélve elég ingerülten, már ha a lány helyesen ítélte meg a teljesen idegen hangzású párbeszéd alapján. Abigail is odalépett az ablakhoz. Már tisztán kivehető volt az üldöző hajó, és még az ő csekély ismeretei alapján is meg tudta állapítani, hogy királysági vitorlást lát.
Mikor kísérjük meg a szökést? Súgta oda barátnőjének. Margaret a fejét rázva az ablak felé nyúlt, hogy becsukja. Azt hiszem, holnap reggelre elég közel lesznek, suttogta vissza. Ha ugyanebben az ütemben közelednek, akkor megpróbálhatjuk. Így legfeljebb egy mérföldnyire lesznek mögöttünk, és könnyedén odaúszhatunk hozzájuk.
Úgy tűnt, Abigail azért nincsen erről meggyőződve, de azért bolintott. Felpattant az ajtó, és Arjuna lépett be. Hölgyeim, mondta a maga különös, mostanra mégis megszokott módján meghajolva feléjük. Bizonyára önök is észrevették, hogy valaki követ bennünket. Bár nem a király lobogója alatt hajóznak, úgy gondoljuk, hogy az önök szülőföldjéről érkeztek. Ha bizonyosak lennénk abban, hogy a királyság haditengerészete üldöz bennünket, figyelmeztetésképpen kidobnánk egy foglyot a gájáról. Úgy tűnt, a férfi sajnálja, hogy nem lehet biztos a dolgában. De mivel lehet, hogy csak egy szabad kikötői kalózról van szó, más módon kell eljárnunk. Szeretném meggyőzni önöket arról, hogy bár talán csábítónak tűnhet a szökés, ez lehetetlen. Viszont arra az esetőségre készen, ha netalántán megkísérelnének valami ostobaságot, attól tartok, óvintézkedésekre kényszerülünk. Intésére két matróz lépett be a kabinba. Félretolták a lányokat, kalapácsot vettek elő az övükből, majd jókora szögeket vertek az ablakkeretbe. Amint megszabadulunk követőinktől, ismét engedélyezzük önöknek, hogy kinyissák az ablakot. A matrózok kimentek. Nyomokban Arjuna is távozott, majd becsukta maga mögött az ajtót. És most mi lesz? Kérdezte Abigail, miután magukra maradtak. Margaret megvizsgálta a szögeket, és megpróbálta kihúzni az egyiket. Képtelen volt fogást találni a szög nagy fején. Elkeseredésében káromkodott egyet, majd alaposan körülnézett a szobában. Odalépett a kis asztalkához. Nehéz volt, hogy vihar esetén se csúszkáljon ide-oda, és egyszerű facsapok tartották a padlóba furt, apró lyukakba rögzített lábait. Margaret az ágyára térdelt, és intett a barátnőjének, hogy fogja meg az asztallap másik végét. Kísérletképpen megpróbálták megmozdítani a bútort. Az asztalka kelletlenül ugyan, de megemelkedett, ezért Margaret így szólt. Tegyük le! Amint visszaigazgatták az asztalt a helyére, a lány folytatta. Azt hiszem, ki tudjuk dobni az ablakon. És sikerülni fog. Margaret megszemlélte az ablakot. Ha előbb levetjük a ruháinkat, aztán betörjük az ablakot, talán elég üveget és fát sikerül eltávolítanunk, hogy kiférjünk. Lehet, hogy szerzünk néhány karcolást és horzsolást, de megszökhetünk még mielőtt bejönnének és megállíthatnának bennünket. Abigail megint csak bizonytalanul, de bólintott. Most pedig megvárjuk a reggelt. Margaret leült, és magában morfondírozva próbálta elterelni gondolatait az uszonyokról, amelyek a hajó mögött hasították a vizet. Kalisza Zórárbóc baloldali kereszt fáján állva előre nézett. A nap még nem kelt fel a horizont mögül, és az éjszaka még csak szürkés derengésnek adta át a helyét. Az ő szeme volt a legélesebb mindőjük közül, és már akkor az orban volt, amikor Nicholas felkelt, hát ha meglátja a fekete hajót. – Még mindig előttünk vannak? – kérdezte a nagyherceg. – Még mindig? – felelte a féltünde. – Éjfélkor minden fényt kioltottak, és útirányt változtattak, hogy megszabaduljanak tőlünk. Anthony azonban minden órában megmondta a kapitánynak, merre tartanak. Nicholas előre bámult, de semmit sem látott. Teltek múltak a percek, és a fiú egyszer csak észrevette, hogy Marcus is ott áll mögötte. Harry az egyik oldalon várakozott, Brisa mellett, aki karjait dörzsölgette, hogy ne fázzon. A lány hirtelen Harrynek támaszkodott, aki meglepetéssel vegyes örömmel karolta át Brisát. Az időjárás délfelé haladva egyre melegebb lett. Amos úgy vélte, valószínűleg átlépték az egyenlítőt, ezért késő tavaszra járhat. Hallotta ugyanis, hogy a Cash konfederáció távoli államaiban is fordítva működnek az évszakok, de még sohasem járt olyan messzire délen, hogy ezt ellenőrizhette volna. Amint a nap megjelent a keleti égbolton, Kalisz előre mutatott. Ott vannak. Most már Nicholas is látta a hajót, ott feketté lett a szürke háttér előtt a hatalmas, magasított faru és háromszögletű far vitorlával rendelkező gája. Minden vitorlát felvontak, és azok megfeszültek a szélben. Amos is előre jött, és onnan szemlélődött egy darabig.
Jó kis teknő, mi?
Kérdezte. Meddig tart? Érdeklődött Marcus. Amos a távolságot és a sebességet méregetve azt mondta.
Még délelőtt utolérjük.
Föld a láthatáron! Kurjantotta el magát az őr az árbockosárból.
Merre?
Kérdezte Amos.
Egyenesen előttünk!
Miközben mindannyian előre bámultak, mögöttük sötét árnyék kerekedett. A reggeli párák hamar felszálltak a nap sugaraitól, és percről percre messzebbre lehetett látni. Mintha csak függöny emelkedett volna fel, kitisztult a levegő, és most már a hajó órában állók is látták, amit az őrszem észrevett.
Ezer ördög és pokol, szitkozódott Amos. Oda nézzetek!
Gigantikus, meredek sziklafal emelkedett a köves part mentén. Legalább 30 méter lehetett a legalacsonyabb pontján, a legmagasabbon pedig akár a 100 métert is elérhette. Úgy nézett ki, mint egy távoli fal. A hajnali napsugarak tűzében rózsaszín és narancs fényben csillogott, a teteje pedig sárgának látszott.
Örök a helyükre, parancsolta Amos. Sekély vízen járunk.
Pillanatok alatt fél tucatnyi matróz mászott fel az árbocokra, ahonnan jobban láthatták, ha zátonyhoz vagy homokpadhoz közelednek.
Nézzétek,
mutatott a kapitány a hajó jobb oldala mellett 20-30 méternyire elsuhanó sziklákra. A vízen a partnak csapódó hullámok moraja visszhangzott halkan.
A pokolba is! Az elmúlt éjjel akár több tucatszor is zátonyra futhattunk volna. Nagy kegyben állhatunk Rutiánál.
Lehet, hogy megpróbáltak zátonyra futtatni minket? Kérdezte Nicholas.
Lehet, felelte Amos. Csak hogy nekik sokkal nagyobb a vízkiszorításuk, tehát kell lennie egy biztonságos csatornának errefelé.
Behúny szemmel folytatta.
De próbálok visszaemlékezni arra a térképre, amit apád mutatott nekem. Ha a vén fejem nem csap be, Novindus kontinense mellett járunk, annak is az észak-keleti partvidékén.
Kezével beszéd közben mutogatva magyarázta.
Valahol délre tőlünk, úgy egy heti hajó útnyira van egy félsziget, és ha azt megkerülnénk, egy városra bukkannánk.
Nicholasnak is voltak halvány emlékei arról a térképről, de kevesebb részletet tudott visszaidézni, mint Amos.
Fordulni kezdtek, kapitány, mondta most Kalisz.
Anthony azóta némán várakozott, amióta megpillantották a hajót, most azonban megszólalt.
És van itt valami?
Hatalmas dörrenéssel energia kisülés csapott le felettük. Az őrszem felsikoltott és leesett az árbockosárból. Egyenesen a vízbe pottyant a hajó mellett. Nicholas úgy érezte, mintha villám cikázott volna keresztül rajta. Egy névtelen erő végigfutott a fejétől a talpáig, ahonnan aztán eltűnt a hajó testében. Brisa átható sikolya a legénység rémülettel teli ordításán is jól hallatszott. Amikor a nagyherceg körülnézett, látta, hogy Guda előrántotta a kardját, és még a mindig nyugodt Kalisz is valami ismeretlen ellenség után kutat. Aztán az energia minősége megváltozott, és Nikolász érezte, hogy bizsereg a bőre és a haja. Kék villám táncolt hatalmas égzengéssel a kötelek között, és valamennyiüknek égnek állt a haja. Aztán minden elcsöndesedett.
Mi a...
pislogott Amos. A hajó lassan hintázni kezdett. Finoman egyik oldaláról a másikra billent.
Az ördögbe,
sietett Amos a korláthoz.
Szélcsendbe kerültünk,
mondta a vízre nézve. De hogy lehet ez? Csodálkozott Nikolász. Nézzétek! A kapitány a fekete hajóra pillantott, az feszülő vitorlákkal kissé balra kanyarodva teljes sebességgel távolodott tőlük.
Nem értem.
Ez varázslat, jegyezte meg Anthony.
Egy trükk,
mormolta Nakor.
Kiszivattyúzták a szelet a minket körülvevő levegőből. Nagyon csúnya trükk.
Amos úgy érezte, a képzelete játszik vele. A hajója körül jó 50 méternyire minden irányban csöndes volt a víz, azon túl viszont tarajos hullámokat emelt a szellő. Bosszusan a korlátra vágott.
Hely, már majdnem utolértük őket!
Nagy levegőt véve így szólt.
A nagy csónakot leereszteni, Mr. Rhodes! Készüljenek a vontatásra!
Ki akarsz vontattatni minket a varázslat ható köréből? Kérdezte Marcus.
Voltam már máskor is szélcsendes övezetben,
felelte Amos Kurtán.
Néha nem tehet mást az ember.
Nikolász megfordult és a többiekre nézett.
Jobb lesz, ha pihenünk egy kicsit, mondta Guda.
Nikolász azonban ott maradt, ahol volt, úgy figyelte az egyre kisebbé és kisebbé váló fekete hajót.
Megálltak, mondta Margaret. Mi? Kérdezte Abigail. Lemaradnak.
Abigail kinézett a kis üvegpanelek között.
Jaj, Istenek, ne!
Szemét elfutották a könnyek, és látszott, hogy nehezen folytja el kitörni készülő zokogását.
És most mihez kezdjünk?
Azonnal indulunk, felelte a barátnője, és már is vetközni kezdett. Megoldotta az előrészt, összetartó zsinórokat, és már éppen le akarta engedni a válláról a ruhát, amikor Arjuna toppant be.
Hölgyeim, azt javaslom, tartsák magukon a ruhájukat. Még zavarba ejteni az embereimet, ha mezítelenül mutatkoznának előttük.
Intésére két nagy darab feketébe öltözött matróz lépett be.
Ők fognak ügyelni önökre, folytatta Arjuna. Amíg még egy olyan vakmerő hölgy, mint ön, Margaret kisasszony sem merné megkockáztatni, hogy átússzon a cápáktól hemzsegő vízben a másik hajóhoz. Akkor viszont el fogják távolítani a szögeket, és önök ismét élvezhetik a friss levegőt a fülkéjükben. Azzal mosolyogva sarkon fordult és távozott. Abigail leült és barátnőjére pillantott. Margaret mosolyogva biccentett felé, mert látta, milyen nehezére eshet a másik lánynak, hogy méltóságát megőrizve el ne sírja magát. Lassan összehúzta ruhája meglazított zsinórjait, miközben az ablakon át a gyorsan kisebb edő másik hajót bámulta. Brisa kétségbe esetten felnyögött.
Még hogy szélcsend, toppantott a társaira nézve. Egyszerűen megőrít ez a zsongás.
Nikolász együttérzően nézett össze Harryvel. Ők is osztották a lány érzéseit. Ma a szélcsend varázs kezdetétől számítva perceken belül ezernyi zajt hallottak, amit soha azelőtt. Friss szélben haladva csak a hajóorr hasította a vizet, a kötélzet súrlódott, és az emberek siettek a dolgukra a fedélzeten. Más nem hallatszott. Most a kötelek és a vitorlák bágyattal lógtak. A hajó lustán ingatozott az árapály keltette enyhe hullámokon. A hajótest nyikorgott, ahogy megfeszültek és ellazultak a gerendák és eresztékek. Számos nehezék és csiga lifegett a laza köteleken. Olykor egymásnak vagy az árbocoknak ütődve folyamatosan csattogtak. Palánkok recsegtek, sarokvasak csikorogtak, és állandósult a partnak csapódó hullámok távoli moraja. Az evezősök már 5 mérföldnyit vontatták őket, de nem javult a helyzet. Akkor úgy vélte, a varázslat a hajóval együtt mozog, és gondolatokba merülve töprengett, hogyan oldhatná fel.
Nagyon ügyes trükk!
Ennél többet nem volt hajlandó mondani a dologról. A nap távolabbi részében elkeseredetten bámulták, hogyan távolodik tőlük a fekete hajó. Amos intézkedett, hogy a vontatóban ülő embereket váltsák le, így a hajó most egy áramlat hátán sodrodott, amíg a matrózok visszaeveztek, hogy másoknak adják át a helyüket. A kapitány egy darabig magában szitkozódva járkált fel alá a hídon, majd csatlakozott Nikolászikhoz az orban.
Nem tudnátok tenni valamit?
Kérdezte meg Nakortól. A kis ember megvonta a vállát.
Talán, ha elég sokáig töröm rajta a fejem. De az is lehet, hogy nem. Nehéz előre megmondani.
Tanultam egy varázslatot, amit még sohasem próbáltam ki. Egy időjárás befolyásoló ráolvasást, szólalt meg Anthony. De lehet, hogy nem fog működni.
Van még valami, ugye?
Méregette Amos összehúzott szemmel a fiatal mágust.
Hát veszélyes lehet. Olyan trükköket csinálni, amiket nem tudsz igazán jól, mindig veszélyes,
jegyezte meg Nakor. Amos a szakállát vakargatta.
Te mit gondolsz erről a varázslatról, amely rabul ejtett bennünket?
Ugyanaz a mágia, kezdte Anthony.
Trükk?
Vágott a szavában Nakor. Mint amivel meg szeretnék próbálkozni. Ha semmit sem teszünk, még legalább egy napig csücsülhetünk benne, talán tovább is. Ha egy igazán tehetséges vagy képzett mágus hozta létre, akár egy hétig is kitarthat. Amos káromkodott egyet, majd azt kérdezte.
És mi a másik lehetőség?
Ha utolérjük azt a hajót, még mielőtt kiköt, vagy nem sokkal azután, marad némi reményünk, hogy megtaláljuk a rabokat, mondta Nikolász. De ha több mint néhány nappal utánuk érkezünk a kikötőbe, valószínűleg lehetetlen feladatra vállalkozunk. Az admirális nem örült túlságosan, de azért egyetértőleg bólintott.
Szükséged van valami különlegesre?
Kérdezte Anthonytól. Csak minden szerencsére, amit össze tudunk szedni. Mosolygott a fiatalember halványon.
Te mindenki a fedélzetre, Mr. Rhodes!
Adta ki a parancsot Amos. Amint a teljes legénység felsorakozott, Amos beszédet intézett hozzájuk a hídról.
Emberek, megpróbálunk kitörni ebből a varázslatból, amelyik a szélcsendet okozza. Fogalmunk sincs a következményekről, ezért azt akarom, minden matróz ugrásra készen álljon a posztján, hogy azonnal teljesítesse a parancsokat, ha a szükség úgy kívánja.
Többet nem mondott, ezért Mr. Rhodes utasította az embereket, hogy készítsék fel a vitorlást az esetleges rossz időre. Némelyik tengerész megtorpant egy pillanatra, hogy csöndes imát mondjon ehhez vagy ahhoz az istenséghez, de mindannyian a helyükön álltak, mire Amos a fiatal varázsló felé intett. Anthony megszólalt. Nakor, ha tudsz segíteni, most itt az ideje. Az Ishalani megvonta a vállát.
Nem ismerem ezt a trükköt, úgyhogy nem fogom tudni, vajon jól hajtod-e végre, vagy sem. Egyszerűen csak csináld, és bízunk abban, hogy az istenek nem haragszanak ránk túlságosan, máma.
Anthony behunyta a szemét.
Elmémben látom a mintát, és a minta hordozza az erőt. A minta kulcsa az akaratom, és a mintán belül akaratom erővé válik,
kántálta. Ahogy ismételgette, hangja fokozatosan halkulni kezdett, míg végül Nikolászék már egyáltalán nem hallották. Ajka azonban tovább mozgott, és ütemesen himbálni kezdte felsőtestét. Enyhe szellő érintette meg Nikolász arcát. A fiú társaira pillantott. Markus és Brisa az árbócot bámulták. A nagyherceg is felnézett, és látta, hogy a vitorla fodrozódni kezdett felettük. Szinte megkönnyebbült sóhajnak hangzott, ahogyan a szél felé lett, és amint megduzzasztotta a vásznakat, a hajó lassan fordulni kezdett.
Vitorlákat megkurtítani, Mr. Rhodes! Irány a fekete hajó!
Az őrszem jelentette, hogy halványan még látja a szökevényt a déli horizonton, és megadta a pontos útirányt.
Minden őr a helyére!
Kurjantotta el magát a kapitány.
Ügyeljenek az átonyokra!
Anthony tovább kántált, Nikolász egy idő után Nakorra nézett. A kis emberke vállat vont.
Én nem ismerem ezt a trükköt!
A szél erősödni kezdett, ezért Amos újabb parancsot adott ki.
Figyelje az időjárást, Mr. Rhodes!
A nagyherceg hátra nézett, aztán felkiáltott. Nézzétek! Észak-keleten hatalmas fekete felhőtömeg gomolygott az egyébként tiszta kékégen. Mintha egy tálból öntötte volna ki őket valaki, úgy ömlöttek lefelé, majd terültek szét, dühös vonalat alkotva a hajó mögött. Nikolász vízcseppet érzett az arcán, és látta, hogy a felhőkből zuhogni kezd az eső, és az erősödő szél feléjük hordja a nedvességet. Amos intézkedett, hogy készítsék fel a hajót a viharra. A legénység sietve reffelte a nagyobb vásznakat, és kurtította meg a kisebbeket. Matrózok szaladgáltak ide-oda, egyesek kapaszkodó köteleket feszítettek ki a fedélzeten, mások viaszos vászon kabátokat osztottak ki mindenkinek. Az ég percről percre sötétedett, ahogy a fekete fellegek szétterjedtek az égen, és mindezen közben Anthony csak áltott, csukott szemmel, magában mormolva. Na akkor! Próbálta Nicholas túl kiabálni az üvöltő szelet. Nem tudjuk megállítani valahogy?
Hogyan? Mondta a kisember. Fogalmam sincs, mit csinál.
De néha a közvetlen megközelítés a legjobb, lépett oda Guda.
Megragadta Anthony vállát, és szólongatni kezdte őt. A varázsló nem reagált. A zsoldos erőteljesen rázni kezdte, de továbbra sem volt képes kizökkenteni a mostara bőrigázott szőkemágust.
Ha ez a vihar nem zavarja, az én kiáltozásom biztos nem segít.
Próbálkozzatok valami mással, követelte riadtan Brisa.
A széldühe egyre fokozódott. A hatalmas hullámok úgy kapták fel a ragadozót, mint egy gyermek a játékszerét. A lány úgy érezte, a fedélzet folyton kifut a lába alól, és ezt már nem bírta elviselni.
Csináljatok már valamit!
A matrózok eszeveszetten siettek megkurtítani a vitorlákat, mert túl sok vászon volt fent egy olyan orkánban, amely másodpercről másodpercre erősebben tombolt. A kötélzet nyikorogva tiltakozott a süvítő szél ellen. Nicholas csatlakozott Gudához, és most már ketten rázták Anthonyt, a fiatalember nevét kiáltozva. Egy üvöltést hallva mindannyian hátrafordultak a tat felé. Amos hangja még a vihart is túlharsogta.
Bánát! Kanyarul rajtunk!
Észak-keletről egy akkora hullám közeledett, amekkorát még soha életükben nem láttak.
Keményen balra, Mr. Rhodes! Fordítsuk szélbe a kislányt!
Aztán a közelében állókra ordított.
Kapaszkodjatok bele valamibe, de szorosan ám! Ha az a hullám oldalról kap el bennünket, biztosan elvesztünk egy árbocot, ha nem többet!
A nagyherceg megragadta a korlátot, és elszörnyedve, mégis kíváncsian figyelte, hogy a víz egyre magasabbra emelkedett. Fekete falként közeledett, miközben a legénység azzal küszködött, hogy szembefordítsa vele a hajót. Még nem sikerült teljesen irányba állni, amikor a víz lezúdult. Először úgy tűnt, a hajó megpróbál felkapaszkodni a hullám tetejére, az orr magasan a levegőbe emelkedett, miközben a vitorlás hirtelen jobbra pördült. Brisa felsikoltott, miközben kétségbe esetten kapaszkodott egy rakodó darúról elszabadult kötélbe. Markus érte nyúlt, és derékon ragadva a lányt, magához húzta őt, a fedélzeten kifeszített egyik kötél mellé. A hajó tovább emelkedett, és Nicholas döbbenten figyelte, mennyire megdől a világ. Már majdnem a hátán feküdt, legalábbis úgy érezte, és a vitorlás még mindig felfelé haladt, aztán hirtelen minden előre lódult. A kötélzetről lezuhanó férfiak ordítottak, mások pedig átkozódva próbáltak elkapni valamit, hogy mentsék az életüket. A hajó most a hullámvölgy felé tartott, mégpedig ugyanolyan meredek szögben, mint fölfelé. Ráébredtek, hogy a mágia megváltoztatta a tenger törvényeit. Ez a hullám majdnem ugyanolyan szögben ereszkedik lefelé a taraja mögött, mint ahogy emelkedett előtte. Aztán meglátták, hogy az orr a vízbe merül. Amikor a nagyherceg észrevette, hogy a vitorlás alá bukik a tengerbe, tudta, hogy elvesztek. Beújta a szemét, és a víz szilárd falként hömpölygött át rajta, kisinyán leszakítva kapaszkodó karját. Aztán hirtelen nagyon nehéznek érezte a tagjait, ahogy a fedélzet megemelkedett alatta. A padló kisiklott a lába alól, és elesett, de a víz alatt is tovább szorította a korlátot, és hamarosan ismét szabad levegőn voltak. Mindenfelé víz fröcskölt, ahogy felbukkantak a felszínen. Nicholas levegőért kapkodva pislogott, majd gyorsan körülnézett. Egyelőre minden barátját látta. Guda kősziklaként állt, egyik karjával Anthony derekát kulcsolva állt, a másikkal egy kötelet markolva. A hajó jobbra dőlt, aztán, amikor már majdnem az oldalán feküdt, visszabillent balra. Mindannyian kétségbe esetten küzdöttek, hogy le ne csúszanak. Végül a hajótest kiegyenesedett, és egy pillanatig úgy tűnt, meg is marad ebben a helyzetben.
Nézzék!
Kiáltotta el magát egy matróz a közelben. Nicholas megfordult, és látta, hogy egy újabb, még az előzőnél is nagyobb hullám közeledik feléjük. Amint az orr megint felemelkedett, a fiú Gudára ordított.
Csinálj valamit!
A zsoldos bólintott, majd elengedte Anthonyt. Még mielőtt a fiatal mágus elcsúszhatott volna mellőle, a termetes katona álcsúcson vágta őt. Anthony eszméletlenül terült el a fedélzeten. Az ég azonnal kitisztult, de Nicholas rémületére a vízfal tovább emelte a ragadozó órát.
Kapaszkodjatok!
Kiáltotta, és a hajó megint megkezdte lehetetlenül meredek útját. Ordítások és sikolyok harsantak, ahogy az embereket ismét ide-oda dobálta az elemek szeszélye, és hangos recsenések visszhangzottak az újból mozdulatlan levegőben, amikor a fedélzethez közelített kormánykerék letört, és neki csapódott az árbócnak vagy a kapitányi hídnak. A hajó egyre csak emelkedett, és ezután Nicholas még jobban megrémült, mint korábban, mivel most nem homályosította el látását a szemébe csapódó eső. Csak a hullámhegyről szitált némi permet feléjük, miközben a vitorlás bukdácsolva igyekezett a felszínen maradni. Nicholas halványan hallotta, hogy Brisa sikít, Harry pedig káromkodik, és eszébe jutott, hogy az előző hullám óta nem látta Kaliszt. Aztán, amikor már azt hitték, a hajó mindjárt a hátára fordul, a csúcspontra értek. Amikor elindultak a túloldalon, mindannyian felordítottak szörnyű rémületükben. A mágia eltűntével megszűnt a tenger hamis hajtó ereje is, és a következő hullám helyén a tenger csak a szokásos szintjén állt. Minden elvárásuk ellenére a víz visszaomlott korábbi nyugalmi helyzetébe ahelyett, hogy tovább vitte volna ezt a félelmetes vihart. Így hiába élték túl az óriási hullám legrosszabb részét, az aluluk szerte foszló víz hatására még nagyobb lendülettel csapódnak majd a felszínnek. Nicholas tisztán látta az alattuk húzódó homokpadokat és korallzátonyokat. Tudta, nem élhetik túl a becsapódást, mert ezen a részen nem elég mély az óceán ahhoz, hogy csillapítsa a zuhanás erejét. A tenger hirtelen megemelkedett körülöttük, és a nagyherceg érezte a víz óriási ütését a testén. A fedélzet egy pillanatra eltűnt a lába alól, aztán az egész megrázkodott, ahogy a fa széttörlődött a sziklákon. A hajó felsikoltott a pusztulásban, a fa és a vas csikorgása egybeolvadt a rémült legénység sikolyaival. Ekkor Nicholas a fehér habok alá került. Miközben igyekezett visszatartani lélegzetét, valami a víz alá rántotta. A szemébe került víztől vakon csak azt érezte, hogy valami hihetetlen erő szívja lefelé. A vibráló hangok tengerében az óceán úgy dobálta ide-oda, hogy elvesztette az irányérzékét. Kapálózni kezdett, küzdött az örvénnyel, amely az elsüllyedő hajó keltette vákum hatására mindent magába szívott. Aztán hirtelen fát érzett a lába alatt, mintha keményen a szobája padlójára lökte volna valaki. Éles fájdalom hasított a bal lábába, és ettől felsziszent. A szája és az óra rögtön megtelt vízzel. Nicholas tüdeje égni kezdett, és fulladozott a tengervíztől. Az örvény megforgatta, és végül térdelő pózban a fedélzethez csapta a fiút, miközben egyre több folyadék került a tüdejébe. Egy riasztó, világos pillanatában tudta, hogy meg fog halni. Béke áradt végig Nicholas tagjaiban, mint egy külső szemlélőként érezte a halántékán dobogó vért, és az égő tüdejében dúló fájdalom is csak távoli vízhangja volt a néhány pillanattal korábban tapasztaltaknak. Aztán hirtelen döbbenetes sebességgel megindult fölfelé, mintha csak egy óriás keze emelte volna. A hajó megállapodott a tenger fenéken, majd ismét feldobta a víz a raktártérben rekedt levegő miatt. A fiú sós vizet köpködve tátogott, karéival pedig úgy hadonászott, mintha repülni akarna. Ekkor a vitorlás visszaérkezett a hullámokra, és ismét a felszínnek csapódott. Ahogy a hajó kiegyenesedett alatta, Nicholas félig kúszva, félig úszva odamászott a korláthoz, ahol az életéért kapaszkodott. A ragadozó megsebzett vadállatként a bal oldalára dőlt, ahogy a víz kezdte elönteni a rakterit. A nagyherceg köpködött, köhögött, levegőért kapkodott, aztán megint köhögött, kihányva a sós víz maradékát. Kifújta az orrát, egyik kezével megtörölte az arcát, majd körülnézett. Mindhárom árbóc eltört, az elő árbóc a fő vitorlarút fölött, a többi alatta. A fedélzetet törmelék testek és mosszatok borították. Majdnem egy percig tartott, mire a fiú összeszedte magát. Marcus és Kallis az előső fedélzetre vezető lépcsőbe kapaszkodtak, Brisa pedig szorosan átölelte Marcus derekát. Guda egyik kezével még mindig Antonit tartotta, a másikkal pedig egy rakódó darut fogott. A zsoldos arcán vér csorgott végig, egy csúnyának látszó fejsebből. Nakkor belegabajodott az előárbóc kötélzetének maradványaiba, és azért óbégatott, hogy szabadítsa ki valaki. Ekkor Nicholas ráébredt, ki hiányzik. Harry! Kiáltott fel. Összeszorult a gyomra, és megint tengervizet hányt. A hajó nyikorogva megrázkodott, és Amos előbújt egy törött vitorla alól. Feltápászkodott, és megszemlélte a károkat. Felsegítette Nicholast is, mondván,
micsoda felfordulás!
Aztán a tat felé fordult.
Mr. Rhodes!
Nem kapott választ. Amos tovább vizsgálgatta a hajóját, de kisvártatva visszatért a nagyherceghez.
Szedj össze mindenkit, és vigyetek minden használatú holmit a főfedélzetre. Tegyetek annyi vizes korsót és tömlőt a mentőcsónakokba, amennyit csak lehet,
és minden fellelhető élelmet. Süllyedünk.
Tehetünk ellene valamit? Kérdezte a fiú. Amos a fejét rázva elfordult. Nicholas odament Kalisszhoz, aki éppen Nakort vágta ki a köré tekeredett kötelek közül, és azt mondta neki. Mindenki a főfedélzetre, elhagyjuk a hajót. Gyorsan továbbadták a hírt, aztán Marcus és Nicholas visszasiettek a fülkéjükbe. Odalent már kezdett keresztül szivárogni a víz a padló deszkái között. Összeszedték a felfordulásból, amit tudtak, aztán visszarohantak. Kalisz előkerítette az íját és a nyilait, ezeket viaszkos vászonba csomagolva tartotta, és nem lett semmi bajuk. Marcus íja viszont tönkrement. Tudva, hogy hamarosan ellenséges partra sodorja őket a tengerár, Nicholas keresztül verekedte magát egy csomó törmeléken, és bement Amos kajütjébe. Kinyitotta a titkos csapóajtót, és elővette alól az aranyjal teli erszényt, amit akkor látott, amikor Brissát a fedélzetre hozták. Már éppen sarkon fordult, amikor eszébe jutott valami. Keresztül gázolt az emelkedő vizen a kapitány íróasztaláig. Kinyitotta a fiókot. Benne megtalálta a vörös bőrkötéses hajónaplót, amit magához vett. Az aranyat a tunikájába csúsztatta, a naplót a hóna alá szorította, és a lépcsőhöz futott. Mindenhol vízörvény lett. A hajó rohamosan süllyedt. Felsietve a fő fedélzetre vezető lépcsőn, Nicholasnak ismét fájdalom hasított a lábába, és majdnem leejtette a naplót. Idejében érkezett, hogy lássa, mint néhány túlélő matróz éppen a vízbe ugrik. Amos a hídon állva integetett neki. Amikor a kapitányhoz ért, Nicholas odaadta neki a hajónaplót. Elhoztam a pénzt is a kabinodból. Valószínűleg szükségünk lesz rá.
Áldjon meg az ég, fiam, amiért ennyi eszed van.
Amos a melléhez szorította a könyvet.
Ezzel talán még hazajuthatunk egy nap.
A nagyherceg átmászott a korláton, és látta, hogy a csónak mindössze másfél méterrel lejjebb várakozik.
Amos?
Kérdezte felnézve.
Jövök, Nicky.
A kapitány egy utolsó pillantást vetett a fedélzetre.
Jövök.
Mindketten bemásztak a mentőcsónakba. Guda és egy másik matróz nagy evező csapásokkal igyekezett minél messzebbre kerülni a süllyedő hajótól. Nem egészen negyed mérföldnyire jutottak, amikor a ragadozó, korábban királysas, a krondori flotta büszkesége elmerült a hullámsírjában.
A bokorba is! Hogy utálom elveszíteni a hajómat?
Marmogta Amos keserűen. Nicholas nem tudta miért, de szörnyen viccesnek találta a megjegyzést, és bár keményen küzdött, nem tudta megállni kacagás nélkül. Nagyon igyekezett, de pillanatokon belül szinte fetrengett a nevetéstől. Az admirális összevonta a szemöldökét, de Brissa és Guda is bekapcsolódott, és még Marcus sem tudta tűrtőztetni magát. Nakornak sosem kellett kifogás egy kis vidámságra, így ő meg sem próbálta takargatni jókedvét. Egy percen belül már csak az ájult Anthony és a morcos kapitány nem nevettek.
Mi a fene ilyen pokoli a mulatságos? Duzzogott Amos. Hát, hány hajót vesztettél már el?
Érdeklődött Guda. A férfi arca csupa vér volt, de úgy tűnt nincs komoly baja.
Hármat,
felelte Amos, majd hirtelen elvigyorodott, mert láthatólag őt is megfertőzte a többiek vidámsága. A csónak mellől rekett hang hallatszott.
Ha már kimulattátok magatokat, segíthetne valaki beszállni?
Nicholas körülnézett, és egy ismerős alakot látott egy törött vitorla rútba kapaszkodva lebegni a vizen.
Harry!
Örült meg, és besegítette barátját a már amúgy is zsúfolt bárkába.
Azt hittem megfulladtál, mondta a nagyherceg.
Harry egy zúzódás miatt felszisszent, majd így felelt.
Látom, mennyire szomorkodtatok miattam.
Nicholas elkomorodott. Csak kicsit megkergültünk a megmenekülés után, Harry bolintott. Én lezuhantam a fedélzetről. Csak annyit láttam, hogy az orr neki csapódik a tengerfenéknek, és azt hittem mind meghaltatok.
Én is csodálom, hogy ennyien élünk,
jegyezte meg Amos.
Nézzétek csak,
mutatott hátra, ahonnan két másik mentőcsónak evezett feléjük. Amikor beszéd távolságra kerültek, Amos átkiáltott hozzájuk.
Mr. Rhodes, ott van?
Láttam, amikor az egyik vitorlafa levágta a fejét, kapitány, felelt az egyik matróz. Egészen bizonyosan meghalt.
Hányan vannak?
27-en ebben a bárkában és 19-en a másikban, uram.
Élelmiszer?
Nincs, uram. Legalábbis ebben a csónakban semmi.
Most a második mentőcsónakból kiáltott vissza egy matróz.
Nálunk van egy hordó disznóhús, meg egy hordó szárított alma, kapitány.
Amos körbe pillantott, majd így folytatta.
Nos, mielőbb partra kell szállnunk. Néhány órán belül besötétedik, és nem akarok céltalanul kóvályogni a vizen.
Kövessenek minket!
Intett a másik két csónaknak, hogy sorakozzanak fel mögéjük. Amikor Guda és egy matróz evezni kezdtek, Amos tovább beszélt.
Kalisz, figyeld a sziklákat előttünk. Nézd, nem látsz-e hullámtörést, vagy olyan helyet, ahol a víz két felé fodrozódik, mert ott sziklák lesznek a felszín alatt.
Amint tovább haladtak a magas szirtek felé, Nicholas megszólalt. Kíváncsi lennék, mi van odafönt? Talán erdő vagy bozótos, esetleg nyílt síkság, válaszolta Kalisz. Olyan hely, ahol vadászhatok.
De az is lehet, hogy egy városra bukkanunk, kockáztatta meg Harry, aki még mindig úgy nézett ki, mint egy ázott ürge.
Legalább megszáríthatom majd az ingemet, sóhajtott Brisa.
És ehetünk is valamit,
mutatott rán akkor félre sikerült vigyorral. Sziklák mentén neveztek tovább, és keresték a helyet, ahol a tenger áttör a szirtek között, hogy követhessék a fodrozódó vízútját. Egy hullám arrébb lökte őket a part felé.
Zátony! Kiáltott fel hirtelen Kalisz. Forduljatok jobbra!
Amikor Guda, aki a bal oldalon ült, elkezdett őrülten visszafelé evezni, nagy recsenés hallatszott, és a csónak megállt, mintha csak falba ütközött volna. Kalisz és Markus átestek a csónak órán, Brisa pedig felsikoltott. Egy kőszírt, legfeljebb ha 2-3 centiméter magasan, állt ki a bárka padlójából, de a víz sebesen zúdulni kezdett befelé mellette.
Kiukadt a hajunk, feneke! Kiáltotta Amos. Mindenki kapjon fel valamit, amit elbír, aztán gyerünk úszni!
Azzal megfordult, és integetve átüvöltött a többiekhez.
Zátonyra futottunk, ne jöjjetek közelebb!
A második csónak órában ülő matróz jelezte, hogy érti, aztán balra kormányoztak, és nagy ívben kikerülték Amosékat. Nicholas megragadott egy vizes tömlőt, és kiugrott. Könnyedén ki tudott úszni addig, amíg leért a lába, aztán partra evickélt. A többiek is rendben megérkeztek, mire a másik két csónak is megkísérelte a partra szállást. A másik bárka az oldalára fordult, amikor váratlanul nekiütköztek egy víz alatti sziklaszírtnek. A tengerészek káromkodva hagyták sorsára a vízzel teli járművet. A harmadik csónak számára még idejében jött a figyelmeztetés, így ők sérülés nélkül jutottak ki a partra. Amos parancsot adott néhány matróznak, hogy ússzanak vissza, és nézzék meg, nem lehet-e valahogy leszedni a második csónakot az átonyról.
Ha nem sikerül, a hullámok hamarosan összetörik a sziklákon.
Legalább tucatnyi kimerült férfi sétált vissza a vízbe, és úszott oda a szirthez. Húzták és tolták a nehéz bárkát, de az meg sem mozdult. Végül az admirális intett nekik, hogy jöjjenek vissza. Amikor mindannyian kiértek, az a matróz, aki eredetileg is beszélt Amosszal a mentőcsónak orrából, jelentette.
Tele van vízzel, kapitány, és olyan szilárdan ül azon az átonyon, mint egy keselyű a dögön. A fenébe.
Amos megfordult, és megvizsgálta a jelenlegi tartózkodási helyüket. A föléjük magasodó sziklák már a tengert is árnyékba borították, így kezdett hűvösödni.
Nézzétek meg, találtok-e fát egy méretes tábortűzhöz?
Fordult Nicholashoz, Markushoz, Kalisshoz és Brisához, csak úgy általában.
Hamarosan hideg lesz, és nincs takarunk.
Gyorsan összegezte magában a látottakat, 49 katona és matróz, azon kívül Nicholas és társai, az összesen 58 túlélő. A több mint 200 fős csapatból. Röpke imát intézett Kilienhez, a tengerészek istennőjéhez, kérve kegyét az elveszett emberek számára. Lemondóan felsóhajtott.
Pésüljék át a terepet, hát a partra vetett valami hasznosat a víz.
Aztán körülnézett.
Még van néhány óránk sötétedésig, próbáljuk meg megállapítani, hol is vagyunk.
A legénység engedelmesen elindult körülnézni, egy részük északnyugatra, más részük délkeletre a part mentén a sziklák között. A maradék túlságosan megsérült, és ezért egyszerűen végigvetették magukat a homokon, és ott kucorogtak nyomorultul nedves ruháikban. Amos nézte a távozókat, aztán odaszólt Nakornak és Gudának, akik még mindig az ájult Antonit fogták.
Ébreszétek fel őt, ha tudjátok, de aztán ti is segítsetek a kutatásban. Valahogy az az érzésem, minden előnyre szükségünk lesz, amit csak képesek vagyunk kicsiholni ebből az istenverte roncsból, ha túl akarjuk élni a dolgot.
Guda letette az eszméletlen fiatal embert és rázni kezdte, de az továbbra sem mozdult. Egy perc után ott hagyta, és a kutatók után eredt. Akkor Amoshoz fordult.
Sajnálom, ami a hajoddal történt, mondta.
Hát még én, viccentett az.
Az isaláni belenyúlt a zsákjába, majd úgy rántotta vissza a kezét, mintha valami megcsípte volna.
Ó, a francba!
Káromkodott.
Mi történt?
Van egy kereskedő Asuntában, aki nagyon el fog keseredni, amikor felfedezi, hogy a gyümölcs készletét tönkretette a tengervíz.
A karika lábú kis emberke szomorúan megrázta a fejét, majd otthagyta a kapitányt,
és keresgélni kezdett a sziklák között. Amos magára maradva arrafelé bámult, ahol oldalára fordult hajója feküdt a vízben, és lassan süllyedt túl a hullámtörőn. Még a vártnál is nagyobb szomorúságot érzett, és le sem vette a tekintetét róla, miközben az elmerült a hullámok között.
Vége az első kötetnek.